Ez a prédikáció meg lett tartva 1980. augusztus 13-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Én lefeküdtem ma délután egy kicsit a kanapéra, és egy kicsit csodálatosan felélesztett, és annyira örültem neki, és hálás voltam Istennek, tudjátok. És a feleségem épp egy prédikációt olvasott, ült, olvasott, és egyszer csak azt mondja, figyelj, szeretnék felolvasni neked itt egy idézetet, ami ebben a prédikációban le van írva. És ez az ige olyan hatalmasan megáldott engem, és annyira megerősödtem. Egy szó, egy mondat őtőle. Elég, már is elég. És akkor már is megvan az öröm az Úrban. És olvasta, amint Branham testvér mondja, hogy Bálám feladatul kapta, hogy elátkozza Isten népét. Vagy önszántából is meg akarta átkozni Isten népét, de Isten nem engedte meg. És Branham testvér azt mondja itt, hogy annyi hibát követett el Isten népe, annyi bűnük volt, hogy Bálám valójában azt gondoltam, hogy nem is marad más a nép számára hátra, mint az átok. Csak hogy Isten nem átkozza el ilyen gyorsan az ő kiválasztottjait, hiszen ez így van megírva, ezt mondja a próféta ebben a prédikációban. Ó, ez olyan volt, mint egy balzsam a szívemen, mert előzőleg az állt írva, hogy annyi hibát követtek el, mondja Branham testvér, annyit vétkeztek, annyit feldühítették Istent minden tekintetben. Úgyhogy emberileg azt kellett volna mondani, elég. Most már jön az átok. Viszont Branham testvér azt mondja, de hogyan átkozhatná meg Isten azt, amit kiválasztott magának? Ez lehetetlen. És nem tette meg Isten. Mi emberek nagyon gyorsan is megtennénk, csak hogy nem megy. Isten csodálatos, és ez annyira felüdítette a szívemet, és annyira örülök neki. És arra gondoltam, ó Istenem, talán éppen erre az ígére volt szükségem. Elgondolkodunk saját magunkon, az életünkön, úgy mindenen. És amikor önmagunkra tekintünk, tudjátok, amikor magunkra nézünk, nem találunk semmi jót magunkon, ugye? Semmi jót. De dicsőség és hála, Isten szemében azok vagyunk, amik vagyunk. Kiválasztottak lehetünk, az ő gyermekei lehetünk, az ő kiválasztott népe lehetünk. És ez úgy megörvendeztet bennünket. Talán csak egy Zsoltárt szeretnék felolvasni az imádkozás előtt, mégpedig a 91. Zsoltárt. A 91. Zsoltár, itt az van írva, aki a magasságos oltalmában lakik, és a mindenható árnyékában tartózkodik, az azt mondja az Úrnak, az én menedékem és erődítményem az én Istenem, akiben bízom. Ez igazán csodálatos. Már az énekekben, ez az énekíró is már kifejezésre jutotta, hogy ő az Úrban bízik, és itt a Zsoltáros is kifejezésre juttatja, hogy az én menedékem és erődítményem az én Istenem, akiben bízom. Mert ő az, aki megment téged a madarászok csapdájától, a veszedelmes, gyógyíthatatlan pestistől. Az ő szárnyaival beborít téged, és az ő szárnyai alatt biztonságban vagy. Pajzs is páncol az ősége. És nem is kell félned az éjszaka rémétől, sem nappal a rekedő nyilvesszőtől. Nem kell félned a sötétségben kúszó pestistől sem, a dögvésztől, amely délben tombol. Akár ezrenesnek el melletted, akár tízezren jobbodon, te hozzád nem közeledik. Nem, csak a saját szemeiddel fogod látni, és megbámulod a bajkeverő megtorlását. Igen, te vagy az én menedékem, Uram, mert a magasságost választottad oltalmadul magadnak, nem ér téged semmi veszedelem, nem közeledik sátrathoz a szerencsétlenség csapása. Mert elküldi az ő angyalait érted, hogy őrizzenek téged minden útaidon. Az ő karjaikon fognak hordozni téged, hogy lábad ne ütközzön egy kőbe. Oroszlánokon és viperákon fogsz átmenni, fiatal oroszlánokon és kígyókon fogsz taposni. Mivel szilárdan ragaszkodik hozzám, meg akarom menteni, meg akarom védeni, mert ismeri a nevemet. Ha segítségül hív engem, meg akarom hallgatni. Mellé állok a bajban, megszabadítom, és megbecsülté teszem. Hosszú élettel akarom őt megelégíteni, és hagyom, hogy meglássa üdvösségemet. Dicsőség és hála, hadd álljunk fel és imádkozzunk. Köszönetet mondunk szívünk mélyéből a kegyelememhez órájáért. Hálát adok neked, Istenem, hogy újra itt időzhetünk, hogy felmagasztalhatjuk szent nevedet. Uram, nem érdemlünk más, csak haragod, de kegyelemben lehet részünk te veled, halleluja. Dicsőség neked és hála neked. Ma este is meg fogsz áldani bennünket, ó Istenem. Továbbra is beszélni fogsz hozzánk a te ígéd által. Halleluja, te vagy a mi segítségünk, te vagy az erőnk, te lettél mindenünk, mindenünk. Ezért magasztalunk téged, feltekintünk hozzád, Uram, kire tekinthetnék még fel? Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Áldj meg mindnyájunkat, ez az én imám a Jézus nevében. Amen. Ez Rusz testvér volt. Helyet foglalunk. Dicsős Frank testvér most. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Csodálatos gondolatokat hallottunk már Isten igéből, és az utolsó előtti énekből is, ami megragadott. Az van ebben írva, nem akarod-e felemelni hitben a szemeidet? Ó, bízzál Jézusban, egyedül Jézusban. Egyedül a szemed felemelése még senkinek sem használ. Hitben kell felemelni a szemeket, bízalommal felemelni, és Isten megjutalmazza a bízalmat és a hitet is. És beteljesíti az ő szavát, és megadja, amit megígért. Aztán hallottuk és olvastuk a 91. Zsoltárt is, egy csodálatos ige szakasz. És aztán János 6:36-tól, hogy senki sem tesz tanúságot önmagáról, hanem mindig arról, akiről vagy amiről tanúságot kell tenni. És egyszer a farizeusok a János 8-ban, a 13. versben azt mondták, itt az van írva, erre a farizeusok ezt mondták nekik, te önmagadról teszel tanúságot, a te tanúságtételed érvénytelen. Jézus így válaszolt nekik, még ha önmagamról teszek is tanúságot, a tanúságtételem akkor is érvényes, mert én tudom, honnan jöttem és hova megyek. Ti azonban nem tudjátok sem azt, honnan jöttem, sem azt, hogy hova megyek. Ez a legnagyobb probléma. Ha az emberek nem tudják, miről van szó, honnan jönnek a dolgok, hova vezetnek, milyen célra lettek adva, akkor... Tehát, ha az emberek nem tudják, miről van szó, honnan jönnek a dolgok, hova vezetnek, milyen célra lettek adva, aztán minden meg kifogásokat fognak találni, és ők maguk nem jutnak annak birtokába, amit Isten megígért. Nekem nem igazán volt ma egy prédikáció a szívemen, és nagyon komoly ügyeink is vannak, amelyeket Isten elé kell terjesztenünk, amelyeket Isten elé akarunk terjeszteni, mégpedig teljes hittel. Néhány dolog meghatott. Például, amikor hallottam, hogy Grüger testvérnő hazaköltözött, és megtudtam a körülményeket, hogyan és mint, és ez nagyon megérintette a szívemet. És nem tudjuk, mikor jön el az én, a te, vagy a mi óránk. És a kérdés mindig az, hogyan viszonyulunk Istenhez, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy valóban megtettünk-e mindent abból, amit megtehettünk, hogy Isten előtt megállhassunk. Amint tudjuk, az Úr Jézus, aki a megbékélés megtestesítője volt, ő mellette volt egy, aki nem adott helyet a megbékélésnek. Megint a másik, aki úgy szintén mellette volt, aki helyet adott a megbékélésnek, és így kiáltott fel, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Mi olyan emberek vagyunk, akiknek nem áll módunkban ítélkezni, és nem a miénk az utolsó szó. De ami minket illet, valóban mindent meg kellene tennünk, hogy megálljunk Isten előtt, mert nem tudjunk a mi hazahívásunk óráját, vagy pillanatát. És az itt hallott szavak mindannyiunkat arra sarkalnak, hogy hittel járuljunk az Úrhoz. És őszinte leszek, Isten megsegített engem, és ennek örülök. És mégis elszomorít az általános helyzet. És ma elolvastam Eszter könyvét a Bibliában, és gyorsan átfutottam rajta. Talán az egyetlen könyv a Bibliában, ami nem tartalmaz proféciát a Mesiásra utalóan, az egyetlen könyvben, amelyben nem hangzik el, hogy így szól az Úr. Az egyetlen könyv, ahol az ember felteheti magának a kérdést, miért van ez egyáltalán a Bibliában. Utalás van térve Mardokeusról, beszél Hámanról, Eszterről, és elég sok minden fel van ott sorolva. De tudjátok, ez egy olyan könyv, amely megmutatja nekünk, szem előtt vezeti, hogy Isten meghiúsíthatja azokat a dolgokat, amelyek az ő akarat ellenére vannak, és végül is véghez viszi azt, amit elhatározott magának. És tudjátok, ha elolvassátok a dolgokat, én ma olvastam el, még egy kicsit friss, bár nagyon rossz a memóriám, de csak egyszer elolvastam. Nagyon röviden összefoglalva. Eszter a király felesége lesz, és mi történik azután? Aztán van egy ember, aki megharagszik a zsidókra. Minden áron meg akarja ölni őket, senki sem tudja, hogy miért. De van benne egy olyan düh, amit valahogy ki akar fejezni. Ki akart, és tudjátok, mit azonnal dühös lett Mardokaira, mert megtudta, hogy Mardokai egy zsidó ember. És ez nem tetszett neki. És azonnal bosszút akart állni rajta, és felállított egy 50 méteres rúdat, és kereste az első alkalmat, hogy felakaszthassa ezt az embert úgy erre a rúdra. Hadd olvassak fel nektek néhány mondatot itt, ebből a szakaszból, erről a Hámánról. Egy érthetetlen alak, de benne van a Bibliában, és meg kell tanulnunk belőle a leckénket. Az van itt írva a második fejezetben, a 10. versben. Eszter azonban senkinek sem beszélt a zsidó származásáról, vagy a családi körülményeiről, mert Márdokeus megtiltott neki, hogy bármit is felfedjen belőle. Tehát ott a Perzsa Birodalomban, mint például a mai Iránban, rossz dolog volt ezt felfedni. Lett volna. És most az van itt írva a második fejezetben, igen, itt a második fejezetben, Mardokeus eljön, és Eszteren keresztül jelenti, hogy két ember támadást tervez ellene, a király ellen, és ezt a kettőt elfogják azután, és megölik őket. De ahelyett, hogy Mardokeus, aki ezt a felfedezést továbbította, egy megbecsülést kapott volna, tudjátok, mi van odaírva, a harmadik fejezet első versétől, ezen események után Ahasvérus király az agágita Hámánt, Hamedátha fiát a legmagasabb kitüntetésekre és méltóságra emeltette. tette, és a körülötte lévő fejedelmek fölé helyezte a székhelyét. Noha ez az ember egyáltalán nem tett semmit azért, hogy kitüntetésben részesüljön, egyáltalán semmit, hanem ez a Márdokeus volt az, aki felfedezte, hogy összeesküvés folyik a király ellen. És most nem hallunk és nem látunk semmit Márdokeusról, most egy olyan ember részesül megtiszteltetésben, akinek egyáltalán semmi köze sincs az ügyhöz. És aki aztán karót emel, ez a Hámán, hogy megölje a zsidókat, vagy azt a zsidót, aki felfedezte az ügyet, azt most akasztófára akarja jutatni. És ez van itt írva a harmadik fejezetben, ezt egy nagyon konkrét okból mondom. A harmadik fejezetben, a hatodik vers utolsó részében az van írva, így hát kieszelt egy tervet, hogy kiirtja az összes zsidót, aki Ahasvérus egész királyságban élt Márdokeussal egy időben. Tehát itt találkozunk a 13-as számmal. Az ember néha elgondolkodik azon, hogy miért félnek mindig az emberek annyira a 13-as számtól. Amint tudjátok, a 13-as szám itt talán háromszor vagy négyszer is szerepel egymás után. Ez volt a 13. nap, amelyen a zsidó nép teljes lemészárlását végre kellett volna hajtani. És éppen most tudjátok, mi történt? Tudjátok, pontosan azon a napon, amelyet ez a Hámán kijelölt, amelyen az összes zsidót meg kellett volna gyilkolni, pont azon a napon lettek meggyilkolva a zsidók ellenségei. Mindannyian elolvastátok a történetet, Isten megfordította a dolgokat, Isten meghiúsította a tervet. És amikor a testvérünk azt olvasta, hogy Isten őrködik az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt, de hiszen akkor nem azon őrködik, amire ez a Hámán mondott, hogy beteljesítse, hanem az ő saját szavára vigyáz, hogy beteljesítse azt. Egy Hámán jön és megy, majd felakasztják a mágiára, de Isten őrködik az ő ígéje felett, és az ő népe felett, hogy beteljesítse azt. És itt nem mehetünk bele részletekbe, de itt az áll, hogy a királyi írástudót is az első hónap 13. napján lettek kijelölve. Mondom, hát ez a 13-as szám megint, elolvashatjátok, csak 10 rövid fejezet az egész. És akkor itt folytatjuk, és azt mondja, itt a harmadik fejezet utolsó versében, a király azonban és Hámán leültek enni, miközben Zúza városában nagy volt a felfordulás. Amint tudjátok, előzőleg kiküldte a legkiválóbb lovakat és a leggyorsabb küldöncöket az összes tartományokba. Így és így a hónap 13. napján az egész országban a 27 tartományban minden zsidó legyen a földdel, egyenlővé téve, azaz elpusztítva. És elküldte a leggyorsabb lovakkal, a futárokkal az összes országba szerte szét. És amint tudjátok, akkor, amikor ez az üzenet mindenhova elküldte, ezek ketten leültek és mullatoztak, ugye? És Isten népe megdöbbenésben, szorongásban, nyomorúságban, nagyon mély szomorúságban volt. És ők ketten ittak és jókedvük volt. De itt jön a nagy dolog. Isten vigyázott az ő népére, és megemlékezett róluk. Itt a negyedik fejezetben Eszter kezdeményezett, és azt mondja a 16. versétől. Menj el, gyűjtsd össze az összes zsidót, akik Szúszában vannak, és bőtöljetek értem 3 napig nappal és éjjel, evés és ívás nélkül. Én is bőtölni fogok a szolgáimmal együtt, és utána el fogok menni a királyhoz, bár ez törvényellenes, és ha akkor meg kell halnom, nos rendben, akkor meghalok. Ekkor Márdokeus elment, és pontosan úgy tett, amint Eszter utalta neki, mondott neki. Amint tudjátok, nem is lehetett olyan egyszerűen a király elé járulni, akkor be kellett jönniük az előudvarba, és ott kellett várniuk, amíg meghívták őket, amíg a király fel nem emelte az arany jogart, és oda nem nyújtotta nekik. Akkor meg volt engedve nekik, hogy közeledjenek. És itt azt mondja Eszter, bemegyek, akár meghalok, akár nem halok, akár elpusztulok, akár nem pusztulok el, itt az én népemről van szó, és én hajlandó vagyok életemet adni a népemért. Belépett a résbe ezzel. Éppen most olvastok a Brenhem testvér prédikációját, belépni a hasadékba, a résbe. És lehet, hogy mi elolvassuk, majd leresszük, és megkérdezzük magunktól, hogy miért is olvastuk el egyáltalán. De rájöttünk el, hogy nekünk is a résbe kell lépnünk, és ha elpusztulunk, akkor elpusztulunk, de bele kell lépnünk a résbe, és amit itt látjátok, itt folytatódik a dolog. Az ötödik fejezetben a dolgok egy kicsit ide-oda rendeződnek, és aztán rögtön a legérdekesebb részlet is. A hatodik fejezethez érkezünk. Ez a legérdekesebb rész, az ötödik vers. Itt az áll. Amikor pedig a testőrök elmondták a királynak, hogy Hámán az, aki az udvarban áll, a király megparancsolta neki, hogy lépjen be. Amikor Hámán belépett, megkérdezte a király, mit lehet tenni egy olyan emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Hámán pedig azt gondolta magában, ki mást akarnak király most kitüntetni, ha nem engem. Ez a Hámán nem értette meg, és nem fogta fel egyáltalán, hogy miről is van szó. Azt gondolta, most a külső udvarban vagyok, és most a király azt kérdezi, mit tegyünk egy olyan emberre, akit különleges tettéért meg kellene tisztelni. És a lényeg az volt, hogy ez a Márdokeus előtt feltárultak a merénylettel kapcsolatos összefüggések, és képes volt figyelmeztetni a királyt, és ezt a két embert megölték, a király pedig életben maradt. Most pedig a kintüntetésről volt szó, és Hámán, aki azt gondolta, jaj, úgysem talál mást, aki kitüntethetne, szóval én jövök szóba, én teszek a legjobb javaslatot, ami csak létezik, mert akkor a kitüntetést én kapom. Hát nem ez az emberi gondolkodásmód, és mi történt? Itt az van megírva. Így válaszolt tehát a királynak. Ha a király kitüntetni akar valakit, úgy legyen egy király öltözet hozatva, amelyet a király maga viselt, és egy olyan ló, amelyen a király maga már lovagolt, és amelynek fejére a királyi korona már felkerült. Azután legyen átadva az öltözet és a ló a király egyik legnemesebb fedelmének, hogy öltöztesse fel vele azt az embert, akit a király meg akar tisztelni, és a lovon lovagoljon végig a város főtérén, és hirdesse előtte, így jár az az ember, akit a király el akar tisztelni. Ez legyen téve azzal az emberrel, aki a király el akar tisztelni. Csodálatos javaslat. Ő azt hitte, hogy most már mindent megtesznek ő vele. Most jön a magas ló, amelyre felülhet, a piac tér már előtt, el lett készítve, aztán majd ellovagol az emberek, majd köszönnek neki, mindenki meghajol előtte, és akkor minden rendben lesz valahogy. És tudjátok, mi történt? A tizedik verstől azt olvastuk, ekkor a király így szólt Hámánhoz. Vegyél azonnal egy ilyen köntöst és a lovat, ahogy mondtad, és tedd ezt a zsidó Mardokajjal, aki a király palota kapujában ül. De ne tarts vissza semmit abból, amit javasoltál. Nos, ezzel igazán nem számított, hiszen meg akart ölni a zsidókat, egy mesés tühöt érzett irántuk. Soha nem számított arra, hogy ezt az embert, akit látszólag az ő főellensége volt, most legyen koronázva, vagy ki legyen tüntetve. Ne tarts vissza abból semmit, amit javasoltál. Ekkor Hámán előhozta a szükséges ruhát. El tudjátok ezt képzelni, micsoda dolog volt ez számára. Az, akit meg akart ölni, annak el kellett most hozni a királyi ruhát, el kell hozni a lovat, amelyen lovagolni akart ő maga, és az egész történetet el kell végezze úgy a király szemei előtt, és az van írva. Ekkor Hámán elhozta a szükséges köntöst és a lovat, felöltöztette Mardokájt, körbe lovagoltatta a város főtéren, és kihirdette előtte járva. Ez volt egy szép dolog. Ezt teszik azzal az ember, a király meg akar tisztelni. Most valóban az történt, hogy valaki más előtt kellett megfújni a trombitát, akit előtt soha nem akarta volna megfújni. Voltak éppen itt van egy bizonyos dolog annak, aki elolvassa végig az egész történetet. Itt például a hetedik fejezetben, a hatodik versben az áll írva. Eszter így válaszolt, az ellenfél is az ellenség, ez a gonosz ember Hámán. Sőt, az történt, hogy meghívta őt egy vacsorára is, és azt mondta, hívd meg ezt a Hámánt, és majd minden kialakul. Nos, és így is lett. Meghívta őt, az pedig eljött, azt hitte, hogy megtiszteltetésben lesz része, és itt a helyzet az ellenkezőjére fordult. Az, amit mással akart megtenni, valójában vele történt meg. Én felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon megváltozott-e Isten, és erre mindannyian azt mondjuk, hogy nem. És nagyon-nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy mit teszünk mással, hogy ne az történjen meg, mi velünk, én velem, vagy te veled. Én őszinte vagyok, imádságban azt mondtam az Úrnak, én, Istenem, rajtam nem segít semmit, ha tudom a hibákat, vagy azt, hogy mások mit csinálnak jól, vagy nem. Nekem csak az segít, ha felismerem, és tudom, hogy én hol nem vagyok ott, ahol lehetnék, vagy kellene lenniek. Ha a fejemmel helyeslően bólogatok, amikor egy íge mást talál el, akkor nem nekem lett prédikálva. Nekem igazán szívből egyet kell értenem a hirdetett ígével, ha az hozzám szólt, ha megértettem. Ha csak másokhoz szól, másokat érint, akkor hiába ülünk mi, vagy én az íge visszhangzása alatt. Most az van itt írva a 8. fejezet 17. versében, mindjárt a végére érek. Ez van itt írva. Továbbá minden tartományban és minden városban, ahova a király rendelkezés és utasítás eljutott, öröm és ujongás, lakoma és ünnep volt a zsidók között. És az ország pogány lakossága közül sokan áttértek a zsidóságra, mert félelem támadt bennük a zsidóktól a történtek miatt. Amikor Isten megfordította a zsidók sorsát, a pogányok hirtelen áttértek a judaizmusra, mert látták, hogy Isten meghiúsította a gyilkos, gonosz tervet azelőtt, és hogy Isten vigyáz az ő szavára, és vigyáz az ő népére is, megfordította a sorsukat, és a kezükbe adta az ellenségeiket. És az van itt írva, hogy mindenütt a zsidó nép körében várjunk csak, mert nem csak a zsidók nép köréről volt szó, hanem várjunk. Hadd olvassam a figyelmesen, öröm és vidámság volt a zsidók körében, lakoma és ünneplés. Tehát a zsidók között öröm és vidámság volt, ünnep és vígasság, és az ország nem zsidó lakosságából sokan csatlakoztak a judaizmushoz. Amennyiben Isten megfordítja az én és a ti sorsunkat, amennyiben bebizonyosodik az ő irántunk tanúsított kegyelme, ha valóban úgy fordulunk ő hozzá, hogy segíteni tudjon rajtunk, akkor néhányan határozottan meglátják ezt, és az Isten félelem meg fogja szállni őket, és minden erőfeszítés nélkül látni fogjuk, hogy az Úr keze és az Isten szelleme rászáll az emberekre, és hogy ő maga készteti őket a megtérésre és a megújulásra. Számomra ez az egész történet egy óriási dolog lett, és amikor ma itt együtt imádkozunk, akkor teljes szívből kérnünk kellene Istentől, hogy ne legyünk szétszórtak az imádságban, hogy mindenki ezért és amazért imádkozzon, azt otthon is megtehetjük. Itt egy olyan imakérést kellene előtérbe helyezni, ami különösen fontos, aminek különösen jelentősége van, és erre az imakérésre kellene koncentrálnunk magunkat, és ezt kellene Isten elé tárnunk, hogy lássuk, meghallgat-e minket, és hogy válaszol-e. Ebből a történetből azt tanultam, hogy Isten kiáll az ő népe mellett. És a legsötétebb órában, és a megpróbáltatásban, amelyben ők maguk sem tudták volna, hogy mit tegyenek, Isten az utolsó pillanatban kegyelemből útat készített, kimenetelőt útat adott nekik. Mert hiszen már mindenütt közhíri lett tétetve, gyors futárok által, ez van itt írva szó szerint, akik lovon lovagolva bejárták a 127 kerületet, és meg volt határozva a nap, a hónap is, amikor a zsidó nép végének el kellett volna következnie. és amint tudjátok, ha az ellenségnek módjában állna is megtehetni, merő véget vetni Isten népének, és nem lenne többé menekvés. De Isten ezt nem fogja megengedni. Nem azért születtünk mi újjá, hogy az ellenség megronthasson bennünket. Annál inkább azért születtünk újjá, hogy Istennek éljünk, hogy kegyelmet találjunk nála, és hogy hitben előre haladjunk, hogy megállhasson minket. Igen, hogy valóban segíthessen, hogy mellettünk állhatna. Úgy értem, Isten tényleg éppen eleget tett, még ha megpróbáltatások a végsők is tartanak. Az, amit Isten tett, az örökké valóságig fennálló lesz és megmarad. Azt egyetlen ember sem veheti el tőlünk, ez lehetetlen, és ebben a sziklaszilárd hitben tényleg előre akarunk menni, nem a láthatóra nézni, különben talán nem is állnék én magam sem itt. De a szívemen van egy magasztaló ének, a szívemben ott van az imádat. Nyöghetnék én is, panaszkodhatnék is, és meg is tettem. De amint tudjátok, amióta Isten ismét kegyelmes volt irántam, és felém fordította az ő tekintetét, nem tehetek mást, mint hogy hittel tiszteljem őt. És reménykednem kell ott, ahol már nincs semmi reménység, és hinnem kell ott, ahol már semmi nincs mit hinni, hogy Isten a semmiből is képes valamit csinálni. És a testvérünk felolvasott a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, és ha elolvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, talán legalább 24-szer szerepel a hit szó kifejezés. Hit által ez történt, hit által amaz történt. És ha úgy akarjátok, nem az van írva, hogy kinyilatkoztatás által, vagy ez, vagy amaz által, hanem hit által hódítottak meg ezek az emberek királyságokat. A halottak fel lettek támasztva. Mi volt? A hit volt a kiváltó. Nem vártak valami szélmozgásra, vagy bármi másra, hanem hittek Istennek a megpróbáltatás órájában. És ebben a hitben Isten kiállt mellettük, és ezt a hitet Isten megtisztelte, és megsegítette őket ott, ahol senki nem tudott volna segíteni. Mondjátok meg nekem, hogy ki tudott volna segíteni ezeknek a szegény zsidóknak abban az időben. Létezette valaki is? Isten az, aki közbelépett, és már jó előre elküldte Esztert oda a királyi palotába, hogy az egész a legmagasabb szinten ismerté legyen téve, és onnan lehessen elrendelni és elintézni az ügyet. Én hiszem, hogy Isten a mi királyunk, és hogy az ő ügye a legmagasabb szinten érvényesülni fog. Ez a legmagasabb és a legmagasztosabb királyok királyának és urakurának az ügye. Nem lesz más választása, mint hogy kiálljon az ő szava mellett, vigyázzon és beteljesítse azt, és az ő népének is, amely most egyszerűen áldásban részesült. Nem az érdemek alapján, hanem kegyelemből. A kiválasztás következtében, amelyet Isten a világ megalapítása előtt tett. Nekem az a gondolatom támadt már Rusz testvér bevezető szavai olvasása közben, hogy a kérubok eltakarták az arcukat, amikor Isten jelenlétébe kerültek. Mi legyen a helyzet te veled? Mi legyen a helyzet én velem? Hol és hogyan kerülhetünk mi egyáltalán a Szent Isten színe elé, hogy megállhassunk előtte? Hol? Viszont úgy van, amikor a kereszt alá jövünk, és látjuk, hogy ő kibékített minket önmagával, akkor nem tehetünk mást, mint hogy hisszük, az ő keresztje elfedi az én bűneimet, az ő vére fényessé és tisztává tesz engem, az én akaratom az én Istenemé, egyedül Jézusban bízom. A megváltás beteljesedett művével szembeni hitetlenség az egyetlen dolog, ami nyaktörést okozhat nekünk, mert a hitetlenség tanúsítani, mert a hitetlenséget tanúsítani az iránt, amit Isten tett, minden bizonnyal megbocsáthatatlan dolog. És ez az a bűn, amelyről Branham testvér újra és újra beszélt, miközben azt mondja, a bűn eredete, a bűn ősi fogalma a hitetlenség, amelyből tulajdonképpen minden más táplálkozik. Hadd higgyünk a szívünk utolsó szálával is. Ott, ahol úgy tűnik, hogy már nincs miben hinni, vagy ott, ahol úgy tűnik, hogy már nincs miben reménykedni. De a mi Istenünk, a mi reménységünk, ő az élő reménység. És mivel ő él, mi is élő hitet kaptunk ő általa. És meg vagyunk győződve arról, hogy ő be fogja fejezni az ő művét. Ma este arra akarjuk összpontosítani a figyelmünket, hogy valóban őszinte szívvel terjesszük elébe az ő művét, az ő ügyét, a testvéreinket és a testvérnőket is. És én nem adok fel senkit, hisz én hiszem, hogy Isten tud segíteni nekem, tud segíteni nektek, neked, mindenki másnak. És amikor mi mindannyian abba hagyjuk a szövegelést, akkor Isten elkezd dolgozni, és az ő útját fogja járni velünk. Minden helyzetben magyarázatot lehet adni, én meg tudom magyarázni az én álláspontomat, valaki más is meg tudja magyarázni az övét, és mindenkinek igaza lehet a saját nézőpontjából, de hogy ez helyén való-e, azt csak Isten tudja. Egy dolog biztos, amennyiben Isten eléri az ő fennhatóságát, akkor valóban teljesen másképp néz ki a helyzet te veled, én velem, minden testvérrel és testvérnővel. És ez a mi vágyunk, a mi sóvárgásunk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. És hol fogja elérni az ő fennhatóságát? Ott, ahol hiszünk benne, ahol bízunk benne. Én szeretnélek megkérni arra, amikor imádkozunk, legyen rövid és egyenes. Adjunk teret a következőnek, és azután a következőnek. Otthon akár órákra is elveszíthetjük magunkat az imádságban, nem számít. De itt céltudatosan akarjuk Isten ügyét a kegyelem trónja elé terjeszteni, úgy, hogy kegyelmet gyakorolni, és újból megállhasson minket, és segítsen mindannyiunkon. És minden rászorulónak függetlenül attól, hogy ki is az. Tényleg kérlek benneteket, testvérek és testvérnők, és ezt szeretném kifejezésre is juttatni. A Biblia azt mondja 2 Péter első fejezetében, mindezekről az erényekről azt mondja, hogy a testvéri szeretetben ajánljátok fel az egyetemes szeretetet, nem csak azokért a testvérekért, akik körülöttem vagy körülöttetek vannak, ez egy egyszerű dolog lenne, hanem valóban az összes szentekért. És ha különböznek tőlünk, ez nem számít. Hogy semmit ne engedjünk felemelkedni a szívünkben, hanem Isten szeretetében érjük el a tökéletességet. Egy másik út a tökéletességre jutáshoz amúgy sincs, mint az isteni szeretetben, amely maga a tökéletesség köteléke. És ennek a szeretetnek nem csak szavakban kell megnyilvánulnia, hanem valóban tettekben és igazságban is nyilvánvaló kell, hogy legyen. Hadd vigyük mindazokat a testvéreinket, akiket szeretünk, akiket tédelgetünk, akiket a mennyben újra szeretnénk látni, hadd vigyük őket Isten kegyelmének trónja elé, és hadd tárjuk általában az egész ügyet újból az Úr elé. De higgyünk neki, bízzunk benne, dióhéjban. És Isten meg fog áldani, segíteni fog, és velünk is lesz. Amen. Már most hadd álljunk fel, és imádkozzunk, Rusz testvér. Szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked, Istenünk, ezért a kegyelmi óráért is, hűséges Jézusunk. Uram, köszönünk neked minden felolvasott íge szavát. Köszönünk neked minden egyes gondolatot, amit a ti ígédből eljutott hozzánk. Uram, köszönünk neked minden egyes énekért is, amit elénekelhettünk a te neved tiszteletére, ó Istenem. Egyedül téged illet a tisztelet és az imádat, Uram. Megemlékezünk mindarról, amit értünk, tettél, Uram. Te együtt jövünk, Uram, azzal a kéréssel, ami a szívünkön van. Uram. Semmit sem akarunk tenni önmagunktól, semmit nem tudunk tenni, ó Istenem, de ahol semmi sem lehetséges, ami szemeink előtt, Uram, te tudsz ott valamit tenni, mert látjuk, Uram, hogy az átkot áldássá tudod változtatni, a halottakat is életre tudod kelteni, Uram. Igen, Te mindent át tudsz változtatni, a Te néped egész sorsát. Uram, Te mindent tudsz, ó Istenem, Te mindent át tudsz alakítani, amikor mi, Uram, semmit sem látunk, amikor mindent lehetetlennek nyilvánítunk, Te nálad minden lehetséges, Istenem. Uram, teljes szívemből hiszem, hogy még mindig kiállsz a Te szavad mellett, és hogy őrködsz a Te szavad felett, ó Istenem. És nem csak a Te szavad felett, hanem a Te néped felett is, Uram. Köszönöm, Uram, hogy mindent hittel lehetünk Te elődbe. Uram, a családjainkat is, mindent eléd helyezek, az otthonainkat, a gyermekeinket, Istenem, mindannyiunkat, ó Istenem, én megváltó. Én tudom, Uram, hogy neked van egy útat. Köszönöm neked, csodálatos munkádért, Uram. Imádlak téged, és magasztalom a te kegyelmedet. Halleluja, Uram. Te nem fogsz figyelmen kívül hagyni, Uram. Te megajándékozol kérésen és megértésen felül, magasztalva és dicsőítve légy a te csodálatos szavaidért ma este is. Dicsőség neked, halleluja. Ó Istenem, én Istenem, nem tudjuk, milyen gyorsan lecsaphat egyikünkre és a másikra. Uram, de te meg akarsz gyógyítani, találkozni akarsz velünk ott, ahol vagyunk. Légy vele, Uram. Ó, Uram, nem tudjuk, hogy miért vannak, alakulnak dolgok úgy, ahogy alakulnak, de mi mindent rád akarunk bízni, ó, Uram. Áld meg, Uram, és gyógyíts meg az én buzgó imámat Jézus drága nevében. Hűséges Istenem, ahogy most elválunk, légy velünk. Még a munkahelyünkön is, vagy bárhova is megyünk, Uram. Áldj meg mindannyiunkat, ez az én buzgó imádságom a Jézus nevében. Amen. Amen.